Amen. Dicsőség az Úrnak, hogy hozzávihetjük a szívünket, és elmondhatjuk neki, hogy Uram, azt akarom tenni, amit Te akarod, hogy cselekedjek. Arra akarom küldeni a pénzemet, amelyre neked kedves. Azt akarom tenni, amely neked kedves. Ott akarok lenni, ahol neked kedves. Abba az irányba akarok menni, amely neked kedves. Amen. Ez szerinti hozzáemelni a szívünket, azaz egészen a kezébe tenni az életünket. Mindenben alárendelni az ő akaratának, a mi akaratunkat, mert megértető, hogy a legjobb nekünk az, amit ő akar. Amen. Nyissátok a Bibliátokat a Máté Evangélium 6. fejezeténél, innen olvasunk igét, gyermekeinket elbocsátjuk, a gyerekfoglalkozás az Úr is áldja meg titeket. Köszönjük a szolgálattevőknek is, hogy készek most is szolgálni, köszönjük a dicsőítőknek is, hogy készek voltatok vezetni minket, és köszönjük mindenkinek minden szolgálatot, amelyel mai alkalommal ezzel a szívvel jöttél, hogy szolgáld az Urat, akár imádkozásban, ajtónállásban, dicséretben, bármilyen szolgálatban, amelyet az Úr előtt hála áldozatban, hogy hallottuk, hogy ezt hoztad az Úrnak. Nagyszerű vagy, áldja meg benne az Úr, és adjon további növekedést. Máté Evangélium 6. fejezet 19. versétől olvassuk Isten igéjét a 24-es verssel együtt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki nem szolgált két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyiket egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgáltok Istennek és a mammonnak. Foglaljatok helyet. Eddig az ige, amit most megnézzünk a mai alkalommal. Nos, az első kijelentés, kinyilatkoztatás Jézus Krisztus részéről, amelyet ugye a szellemi életnek az alapelveit követően elénk tár, az anyagiakhoz és a kincshez való viszonyulás, a kincs kérdés, vagy a kincskeresés kérdése. Szintén, ahogy az egész hegyi beszédnél megállapítottuk, hogy szívügyekről van szó. Jézus Krisztus nem ilyen vallási hagyományokat, törvényeket hoz, hanem a törvény lényegére akar rámutatni, hogy igazán a törvény megtartása, az Istennek való engedelmesség, az egy szívügy, szívkérdés. Tudtok el egy ámen mondani? Amen. Ez a lényeg. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. No, mit is jelent ez a kijelentés? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag a keresztény embernek bármilyen vagyontárgya van, az bűn. Azt jelenti, hogy a keresztény embernek nem szabad semmire gyűjtenie, nem szabad gondoskodni a gyermekei tanítatására, hogy gyűjtsenek arra, nem szabad hűtőre gyűjteni, nem szabad lakást venni, nem szabad spórolni, megtakarításokat vezetni, nem szabad értéktárgyakat venni, legjobb, ha mindent kölcsönkér. Ezt tanítja Jézus? Hát azért ne gyűjtsetek kincseket a földön. Ugye, de ezt nem ezt jelenti, hogy bűn lenne rendelkezni anyagi javakkal. Tehát nem a tanítás, hanem ez a lényege, hanem az a lényege, hogy én rendelkezek-e az anyagi javakkal, vagy az anyagi javak rendelkeznek velem. Ez a kérdés. Tehát nekem van-e pénzem, nekem van-e házam, nekem van-e megtakarításom, vagy én vagyok a házamé, én vagyok a pénzemé, én vagyok a megtakarításom, ez én szívem. Ezekben a dolgokban van. Ugye a lényege ennek a tanításnak szintén ezt hisz. A Márk Evangélium a 2. fejezetének első versében a következőket mondja Jézus Krisztus. Figyelmeztetlek titeket, hogy ezek az igék jól ismert igék, de Isten szelleme szeretné, ha a szívünkkel tudna beszélni ezekkel kapcsolatosan, és szeretné lehámozni a hamis magabiztosságnak a burkait is bennünk, és szeretne mindig a következő szintre szellemileg eljutatni ahhoz képest, ahol vagyunk. Tehát könnyen mondjuk mi az igére, hát ez ki van pipálva, ezt a lécet nem verem le, sima ügy, nekem nincs semmi, tehát Nekem ez a tanítás nem is fog szólni. Hát, ha így gondolkozom, nem is lesz. No, de Isten akar téged megáldani, és valóban meg akar áldani, és ez vannak szellemi alapelvek. Ezek közül néhányan megismerkedünk most. Márk evangélium második fejezet első versétől van egy ige szakasz, aminek az első versét olvasom most, majd később folytatom az ige olvasást. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba már, mint Jézus, és elterjedt a híre, hogy otthon van-e. Most egy egyes bibliakutatók szerint, vagy bibliatanítók szerint a otthon neki az Péter házát jelentette, hogy Péter fogadta őt be. Én nem gondolom, hogy ez így van. Én úgy gondolom, hogy Jézus saját egzisztenciával rendelkezett. Amikor elkezdte a szolgálatát, ugye ő a apjával dolgozott, vállalkozásában kiváló ács volt, az ácsnak a fia. Mondtam nektek, hogy a zsidó kultúrában teljesen normális volt, hogy a iparosok kiképezték gyermekeiket, és az apa szakmáját vitte a fia. Tehát ő egy jó szakember volt. Egyébként pedig, ami itt le van írva, az jelenthet épületet, házat, lakóhelyet, otthont és szobát is. Tehát hazament. Azt jelenti tehát itt, hogy Jézusnak volt egy otthona, de a missziós útért, mert ugye hazament, amikor elment Jeruzsálembe, vagy elment szolgálni, kész volt elhagyni a saját otthonát is, a saját biztos egzisztenciáját, a saját vállalkozását is kész volt hátrahagyni az evangélium hirdetéséért. De volt egy otthon, ahol visszamehetett, tehát volt egy hátországa, amely elő rendelkezett. Aztán azt is olvasok a Márk 10:10-ben, amikor Jézus beszél a házasságról, a házasság elvárásról, a házasság kérdéséről, előtte van igeversekben, Márk 10:10-ben pedig azt hangzik, otthon ismét megkérdezték őt erről tanítványai. Azt is tudnotok el, hogy a zsidó gondolkodásmódban a rabbi magához fogadta a tanítványait, mint egy életközösségben voltak vele, gyakorlati házába fogadta őket, ott laktak vele, és gondoskodott róluk a rabbi, a tanítványokról, és tanította őket. Tehát az otthon, itt is valószínűleg azt jelenti, hogy Jézusnak volt egy otthona, ahol befogadta a tanítványokat, tehát ő viselt gondot rájuk. Aztán van egy másik kedves család Betániában, ki emlékszik, kik ezek? Mária, Márta és Lázár. Sehol nem olvasom a Bibliában, hogy azt mondtam neki, Jézus, ha igazán követőim szeretnének lenni, adjátok ezt a jó kis otthont el, ahol én is sokszor megpihentem. Betánia gyakran visszatér az evangéliumokban, mint olyan hely, ahol Jézus meg tudott szállni, nem csak egyedül, hanem az összes tanítványával. Tehát gyakorlatilag, amikor Jézus elment vendégségbe Lázárékhoz, akkor mindjárt 13-an voltak, és ugye, ha valaki 3-5 főre készül vacsorával, és megjelenik még 13, tudjátok, az nem úgy, hogy SMS-eztem, hogy jövő héten jövök, és akkor készüljél Lázár, hogy hanem megérkezett Jézus a 13 fővel, ugye egy stábbal, és mondta, hogy úgy örülünk, hogy itt vagytok, gyertek, üljetek asztalhoz, és akkor együnk. Hát ilyen jó kis csapat. Tehát ugye otthonnal rendelkeztek ezek az emberek, és az otthonukat nyitva tartották az Isten országáért, Jézus és a tanítványai előtt. A Prédikátor könyvének második fejezetének 26. versében beszél a Biblia gyűjtésről, itt, amit azért fölhoz Jézus Krisztus, és egy helyes gondolkodásmódra próbál bennünket segíteni. A Prédikátor 2:26 így hangzik. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés. A faluban, ahol én fölnőttem, most meghalt egy néni, és mondták a szüleim, hogy eltemették rendesen, és akkor jöttek az örökösök, és mindent elkezdtek kipakolni. Szépen szétosztották, kinek mi jut, és kipakolták a házat, aztán rövidesen azt, hogy ki lesz írva a ház, hogy eladó. Semmit nem vitt magával a mama, mindent, amit gyűjtött az életben, amivel rendelkezett, mind széthordták az örökösök. Azt mondja a Biblia, hogy aki úgy gondolkodik, hogy ebben a vagyonban van az ő bizodalma, vagy az az övé, annak végül is az a büntetése, hogy Isten azoknak adja, akit jónak lát, az örökséget. És érdekes volt beszélgetni így emberekkel ezekről a dolgokról, és amikor látnak emberek ilyen dolgokat, hogy meghal valaki, széjjel viszik a dolgait, hogy milyen pánik jön azokra, akiknek a vagyon a birtokuk. Tehát úgy gondolják, hogy az enyém, én küzdöttem, nem adom senkinek. hogy milyen gyötrelmet okoz egy ilyennek a látása, mert ugye előbb-utóbb úgyis szembesülni kell mindenkinek, még az életében is, ezekkel dolgokkal. Példabeszéd 13.11 azt mondja, hogy a könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik. Tehát Isten igéje azt mondja nekünk, hogy a gyarapodás és a munka összekapcsolódó fogalom a Bibliában. Tehát Isten a munkával szerzett gyarapodást pártolja, még akkor is, hogyha ez egy nehezebb út, mint a lopás útján való gyarapodás, de az Isten áldásának az útja, hogy Isten megáldja a kezünk munkáját. A 2 Korintus 12-14-ben pedig a következőképpen beszél az apostol a gyűjtésről, a gondolkodásmódról a szülőknek. Én most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Ugye Pál gondolkodás az anyagiakról, tehát hogy a kapcsolatot helyezte előtérbe, és mindjárt vágyakról majd még beszélünk. Tehát a vágy szintjén neki nem a anyagi javak kellettek, meg hogy jó kaját egyen, meg hogy fogadják meleg otthonnal, meg puha pie ágyikóval, hanem azt mondja, azért akarok menni hozzátok, hogy veletek találkozzak. Rátok, arra vágyom, hogy együtt legyek veletek. Azt folytatja, mert nem a gyermek tartozik gyűjteni a szülőnek, hanem a szülők a gyermekeknek. Tehát normális az, ha egy szülő úgy gondolkodik, hogy örökséget akar hagyni, áldást akar hagyni a gyermekeinek. Ugye ez egyik természete az áldásnak, az anyagi áldás. És nyilván vannak szellemi és lelki áldások is, amelyet örökség vagy hagyunk gyermekeinknek. Tehát ebből kifolyólag azt látjuk, hogy a Biblia nincs ellen annak, hogy valaki rendelkez anyagi javakkal. Sőt, még arra is beszél a Biblia, hogy gazdag asszonyok, gazdag családokból ugye az asszonyok követték Jézus, mint tanítványa, és vagyonukból szolgáltak neki, meg tanítványainak, tehát gyakorlatilag a finanszírozása a missziónak, gyakorlatilag ezekből az adományokból volt a Jézus 3 éves szolgálatának jelentős részében. No, tehát azt mondja, hogy a gyűjtés, önmagában a gyűjtés és a gyarapodás, a vagyonszerzés nem istentelen dolog, hanem még áldás is, hogyha valakit Isten megáld javakkal, és van mit hagynia örökségbe, mondjuk gyermekeinek, vagy valaki úgy gondolkodik, hogy gyermekeimet tanítani szeretném, és akkor gondoskodok arról, hogy azt ki is tudjam fizetni. Ezért próbálok megtakarításokra szert tenni. Még akkor is, hogyha ez nem könnyű ma. Én tudom, csak inkább arról beszélek, hogy ez nem bűn, hogyha valaki ezt meg tudja tenni, és így gondolkodik. Aztán a 20. versben folytatja Jézus a tanítást, és a következőt mondja. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. A kiásás, hogy ez azt jelentette annak idején, hogy ilyen vert faluházak voltak, tehát gyakorlatilag ki lehetett bontani a falat, be lehetett hatolni, bármilyen zár is volt az ajtón, kifúrták a falat, és akkor kipakolták a házat. Tehát azt mondja, hogy tolvaj kiássák, az azt jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy most a földbe dugtál el valamit, ilyen kincskereső regényekből, hanem egyszerűen kivágták a falat, és kirabolták a fickót, vagy a családot, és a vagyonát elvitték, amit gyűjtött, és amit halmozott. És ha belegondoltok, ez nagyon valóságos dolog, tehát bármikor történhet velünk, az Úr őrizze meg bennünket, hogy és őrizze meg javainkat, az Úr nem őrzi a város, hiába fáradoznak annak őrizői, és hiszem, hogy a otthonunkra is ugyanaz az ige igaz kisebb léptékben. Na nézzük meg Jézusnak a hozzáállását a Márk 1-2-től. Ugye az első versben azt olvastuk a Márk 2-ben, hogy Jézus hazament otthonába, és nyomban hozzá sereglettek azok, akik hallgatni akarják őt. A 2-4-től pedig egy nagyon érdekessége van. Akik otthonnal ingattak, ki az, akinek van már lakása? Aki saját lakásban lakik, emeljétek a kezeteket. Jó, nagyszerű. Képzeljétek magatok, hogy Jézus helyébe hazamentek, egy nagy missziós után teljesen fáradtak vagytok, éhesek vagytok, minden bajotok van, fáj a lábatok, a sok úttól vennétek egy forró fürdőt, kis lefeküdnétek, pihennétek, és akkor beműzöllik az igehallgató közösség, hogy jó, hogy itt vagy, olyan régen láttunk már, szomszédaitok, barátaitok, munkatársaitok, és alig várjuk, hogy beszélj nekünk az Isten ország evangéliumáról. Ugye dugig lesz a ház, érted, se a család, se a gyerekek nem tud foglalkozni, mert mindenkit beműzöllik otthonodba, mindent megesznek, amit a hűtőbe találnak, és amúgy élvezettel hallgatják a tanítást. Lelkes lenni, igaz? No, de hát ez még nem elegendő, hanem a következő történik. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Táplált őket. oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek, mivel a sokaság miatt nem fértek közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílás vágva leeresztették az ágyat, ahol béna feküdt. Tehát nagyon aranyos történet, tudjátok, hogy megfogjuk a másik oldalról, hogy milyennyire szerették az urat ezek az emberek, a négy barát, meg az egy nyolék, és nagyon jó, de gondolj be, a te háznak a plafont kibontják, letörik érte, nem tudnak bejutni hozzá, hogy hallgassák, üstefúrókkal érte a betontetőt a bérházban, hogy örülnek a... Hogy örülnek a szomszédok, itt a hívő, itt lakik nálunk, és most kibontják nálunk a padlót, neki a plafont, és akkor leeresztenek egy embert, és ott van bénán, leteszik a lábad erre, hogy imádkozz érte, hogy meggyógyuljon. Tiszta lelkes lennél tőle, igaz? Hogy családi házban laksz, lebontják a cserepet, átszakítják a plafont, mint ahogy neked beszakadt, mikor ráléptél egyszer, és hogy milyen boldog lennél, igaz, hogy vége, így keresik az urat az emberek. Igaz? Na látjátok, hát nem vágynék én sem, hogy lebontsa a tetőt, érted otthon. De egy ilyen szituáció volt, és Jézus nem azt reagált, mit csináltok? Hát normálisak vagytok. Hát nem vártatok a sorotokra. Nem tudtak a sorokra várni, hanem soron kívül érkeztek. Húzzatok sorszámot, ugye mi néha ugye mai kultúrában így gondolkodunk, hogy húzzatok sorszámot, és akkor majd valamikor lesz időnk, ugye, hogy beszéljünk. Ezek az emberek nem húztak sorszámot, hanem húztak egyet, és kibontották a tetőt. Tehát Jézusnak ugye nem volt elég az, hogy nem engedték megpihenni, hanem tele lett a ház, ugye nyilván neki nem volt sárgya, vagy gyereke, azért ezt látni kell. De még este be is esett az eső, hogyha miután ezek mind hazamentek, ugye, mert ugye ott maradt nyitva a tető, mégis a panoráma az ugye kitágult, a csillagos ég, ugye, minden rosszban van valami jó. No, tehát most kérdésem az, hogy mit szólnál te ehhez? Itt van az, amikor szóval ezek azok a kihívások, amikor az ember látja, hogy a szíve mennyire szabad még az ott a dolgoktól, amit kapott Istentől, és mennyire Isten országát keresi. Mert itt teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt az Isten országa ütközik a világi javakkal, és Jézusnak nem volt kérdés, hogy már holnap a tanítványokkal megcsinálják azt a tetőt, majd rendbe hozzuk, majd beagyagozzuk, meg valahogy megoldjuk, de itt van egy ember, megszabadulhat, és ezzel a gyógyulással az egész Kapernaumban az evangélium ereje ki tud áradni. Mert azért ne felejtjétek el, amikor mondja, hogy megbocsátatta a bűneid, és hogy tudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani, neked mondom, kelj fel, vedd az ágyat és menj haza. Tehát itt azért egy óriási erőteljes evangélium üzenet van. Tehát még pedig az, hogy Jézus Krisztus által hirdetett evangéliumban erő van a bűnök bocsánatára. De nem csak arról szól a történet, hogy béna meggyógyult, hanem ez egy olyan helyzet volt, amelyből Jézus nagyon komoly és erőteljes üzenetet tudott kibocsátani az egész Kapernaumnak, és ott minden rokonnak és barátnak ismerősnek, aki csak erről hallott. Mert ez a gyógyulás össze volt kapcsolva az evangélium szabadító erejével, amely a bűnökből való szabadulásnak az ereje és hatalma. Amen. Tehát egy nagyon erőteljes bizonyságtétel volt, Isten országnak egy demonstrálása volt. És mennyire Isten országát kereste Jézus Krisztus először, ahogy tanítja nekünk, és mennyire ez a szíve középpontjában, ez látszik az értékrendjéből. És az értékrendünk ezekben a szituációkban mutatkozik meg. Hogy mennyire fontos nekem az én saját anyagi javaimnak az állapota, az állaga, hogy oda senki ne üljön le a székemre, senki ne használja a számítógépet, senki nem jön a kocsimba, mert hú, a kárpit piszkos lesz. Vagy pedig azt mondom, de jó, nagyszerű dolog, itt segítetek egy embernek. Emlékszek egy atyafira, aki utcán, vagy útfélen látott kóborolni egy idős bácsit, teljesen lakatlan helyen, és megállt, hogy segítsen neki, hogy hazavigye. Kiderült, hogy a bácsi nem, azt nem tudja, hogy hol lakik, ha azt sem tudja, hogy kicsoda. Tehát teljesen ugye egy zavarolt állapotban volt, összepisílte magát a hátsó ülésen, és levizelte az ülést, a kárpitot az autójában, jó bukéje volt utána a kocsijának. De aztán végül is segítettek rajta, és megpróbálták megkeresni, hogy hova csatlakozik, aztán a rendőrség is belekeveredett a dologba, persze ugye ezzel eltelt, mint amíg kolbászoltak, ugye, hogy hol tetszik lakni, jobbra van ebbe a faluba, nem, a másik abba se, akkor vissza, ismerős, nem ismerős, tehát kóvályogtak, aztán is a rendőrséget hívták, és akkor a rendőrség elvitt, és mondta, hogy keresik a bácsit, akkor majd ők. Már addig biztonságban lesz a bácsi. De hát ugye ilyen szituációban dől el az, hogy mi a fontosabb. Tehát, hogy én vagyok a tárgyaké, vagy a tárgyak eszközök arra, hogy szolgáljam az Urat velük. Amen. És ez a példa, Jézusnak a példája, ez nagyon erőteljes üzenet, gondoljatok bele. amikor tényleg eszköz volt neki a ház, hogy embereket fogadjon, ott hallják az evangéliumot. Persze a tanítványaival is látjuk, hogy visszavonul. Az otthonában emlékeztek a Máté 10-10-nél, tehát a szűkebb egy védelem is volt neki, hogy be tudta csukni az ajtót, és nem most csak veletek vagyok. Most a tömeget kizártuk, és akkor most tanítványai még megkérdezték otthon. És akkor velük egy bensőséges beszélgetés volt. Nyilván ugye a ház az egy oltalom védelem családnak, embernek, védelem hidegtől, védelem rablóktól, tehát sok funkciója van egy otthonnak, de alapvető funkció az, hogy Isten országa dicsőségére és terjedésére, az evangélium terjedésére használjuk föl. Amen. Hogy embereket megáldjunk velük. Ez jó példa, nem? De mondjuk, ha a bibliakutatók véleményét nézzük, Jézus elment Péter házába. Ott lakott. Péter házába fogadta a vendéget. És Péter házának a tetét bontották meg. Ez meg Péterről beszél, azért gondolj be, és eljött vendégnek, szétmondják a házat. Ú, de király. Tehát, hogy Péter szívére is murat valamit, ha mégis ez lenne az igazság. Mert mondom, én úgy értem az igét, hogy ez Jézusnak az otthona volt. És rendelkezett ő otthonnal. Persze a missziós útjaim pedig készül az otthonát elhagyni, és tudjátok, madaraknak, fészkerókáknak, barlangért az emberfiának nincs hol elhajtani a fejét, bár volt otthona, mégis a misszió miatt volt, még az utcán aludt, vagy az kín a mezőn aludt, a csillagos éj volt a tető fölötte, amelyet már Jóisten fog megbontani, értünk, amikor bennünket fog fölvinni. Dicsőség az Úrnak. Na, menjünk tovább. Ugye Betániával kapcsolatban egy-két dolgot már említettem. Betánia egy nagyszerű hely volt, ugye, amely Isten dicsőségére olyan emberek éltek Betániában, akik tudtak Isten dicsőségére szolgálni az anyagi javaikkal, az élelemmel, a házukkal, az otthonukkal, a vendégszeretőek voltak. Azért gondolj bele, megjelenik mondjuk váratlanul hozzá 13 tanítvány az Úrnak a gyermekei, és mondják, hogy éppen ebben a városban missziózunk, itt hirdetjük az evangéliumot, hozzák az ajánlólevelet mondjuk az apostoloktól, ugye, mondjuk már apostol cselekedeteit éljük, és akkor tudják, megmondják nekik a szomszédok, hogy a faluban, hogy te vagy a hívő, és akkor betoppannak hozzá, este fáradt, hogy hozzám ilyen munkából, és akkor gondolsz, eszek egy jót, megmelegítenek és kaját, és akkor belépnek, betoppannak 13-an. Megteszteli a vendégszeretetet. Mennyire tudod fölvállalni, mennyit tudom fölvállalni a kellemetlenséget. De nem úgy látom, hogy Lázának és Mártának és Márinak kellemetlen volt Jézuséget fogadni, mert Jézus sosem ment volna be hozzá. Tehát ugye, tudjátok tanítványoknak, mit mond Jézus, ha befogadna titeket egy házba, maradjatok ott, ne vigyetek el szényt, ne vigyetek élelmet, azt egyétek, amit elétekbe tesznek. Tehát ő így csinálta. Tehát mivel befogadták Márta, Mária és Lázár otthonába, a békesség megnyugodott azon a családon, és nagyon kedves közösség volt, amely összekötötte őket. Jézus a bemerítésekor, és itt tartózkodik Betániában, Betánia mellett merít be János, és mikor az első tanítványai, András és János, ugye korábban János tanítványai, a János bizonyságtételre követik őt, kérdezik Jézust, hogy hol van a te otthonod, hol a te szállásod. Nyilván ugye idéglenes szállása volt Betániában, egy bérelt szállása volt valószínűleg, és oda mennek hozzá a rabbihoz, mint mondtam, a zsidó kultúrában ez teljesen normális volt, hogy aki egy rabbinak a tanítványa lett, az oda költözött, vagy sokat tartózkodott a rabbi otthonában, és ilyen módon szolgált felé a rabbi is, és ő pedig fogadták a tanítását. Valamelyik, csak azért ott ki lehet tanítvány, és ki nem. Eszembe jutott egy görög bölcs, talán Arisztotelész volt, de már nem vagyok benne biztos, nem is ez a lényeg, ment hozzá egy fiatal, buzgó tanítvány jelölt. És kérdezte tőle ez a görög tanító, hogy miért jöttél hozzám? Azt mondja, szeretnék tanulni, szeretnék ismerni és tudást szerezni. De ezt ugye lazán odalökte neki, az öreg bölcsnek. Szóval mondta neki, hogy gyere velem. Levitte a folyó mellé, azt mondja, gyere be a vízbe. Belent a vízbe, lenyomta a víz alá. Jó sokáig lentartotta, még mindig lentartotta. Viszánkolt a tanítvány. Följött. Na azt mondja, amikor ennyire vágyakozó tudás után, mint most levegő után, akkor gyere majd vissza. Tehát ugye a tanítvány lelkület. Tehát Jézus nem csak akárkit fogadott az tanítványai sorában, hanem akinek ilyen lelkülete volt, ilyen szíve volt, hogy szomjazott az ismeret után, szomjazott az igazság megismerése után. Ezek a tanítványok ilyenek voltak, mindent hátrahagytak, hogy Jézus kövessék. Családot, házat, vállalkozást, mindent hátrahagytak, hogy abban a 3 éves szolgálatban és meg később apostoli munkában kövessék Jézus Krisztus. Jelzem mondom, Galileában élt legtöbbjük, és azért Péternek a családja is Kapernaumban volt, tehát az a 3 év alatt azért többször otthon aludt meg, stb., de nem arról van szó, hogy sosem látogatta 3 évig a családját, mondjuk a házas Péter például. Tehát a tanítványi lelkület. Aztán azt is látjuk, hogy Betániában van az, amikor Mária ugye olajjal megkeni Jézus lábát, és megtöli hajával az ő lábát megkenve, ugye készülve a temetésére. Ilyen lelkülettel, ilyen szívvel voltak. Tehát olyan otthon volt, mely nyitva volt Jézus és tanítvány előtt, egy vendégszerető család hajléka volt itt, olyanoké, akik szerették Jézust és tanítványait. Ugye most is van lehetőség vendéget fogadni, néhányan már jeleztétek is, de még egy angol testvérnek nincs szállása. Aztán folytassuk, 1 János 3.17. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, 1 János 3.17, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Tehát a világi javak Isten szerinti felhasználása azt jelenti, hogy valamilyen szükséget enyhítek, vagy betöltök a szükségben lévő életében. Igaz? Ez jelenti, a világi javakkal a jó élés, Isten szerinti élés azt jelenti, hogy valamilyen szükséget enyhítek, vagy betöltök. Persze azért mondom, hogy valamilyen szükséget, mert ez nem feltétlenül csak anyagi szükségről van szó, hanem vendégül látok valakit, de megpihen lelkileg is, szellemi áldásokat kap, szellemi áldásokat nyer a vele való közösségben, de itt konkrétan azért itt az Isten igéje az apostoli tanításban a világi javakra koncentrál, mondja, hogy bizony azért vannak javaid, hogy mások szükségeit enyhítsd Isten szerint való módon, vagy töltsd be azokat. Az Efézus 4.28-ban az apostoli tanítás így hangzik. Efézus 4.28. Aki lopni szokott, mit csináljon? Többé? Ne lopjon! Halleluja! Hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Amen. Így van. Hát Isten a munka által jövedelemszerzés pártján áll. Viszont kerülhet valaki idéglenesen nehéz helyzetbe, akár külső körülmények, de akár rossz döntések következtében is. Tehát lehet valaki úgy kerül rossz anyagi helyzetbe, hogy rossz döntéseket hozott. Mondjuk befektette a tőzsdére a pénzét, és bukszt. Tehát megértettem, mit jelent ez, hogy buksz. Tudjátok ki az, aki más kárán tanul? Ez egy vicc persze. A broker. Tehát befektetett a pénzed, és elbukod. Hogy akkor is keres, érted? Legközelebb egy mást lesz. Más pénzével. Bocsánatot kérek minden ilyen területen mozgó és becsületes embertől. Nyilván ez egy vicc, amiben azért van igazság. Higgyétek el, én is tudom, mert bukztam én is. Megtanultam, hogy milyen játék ez a játék. Na, ezekről a szűkölködőkről, ami azt jelenti, hogy hiányban lévő, szükséget szenvedő, kényszer alatt lévő, ugye kényszer, mondjuk egy hitelbe ment bele, rossz döntés hozott, vagy egyszerűen kényszerűségbe került család életben, bármi életben, és jelent egy szűkölködést is, tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek, tehát, és ugye Isten ország szerint gondolkodás volt. Nem azért dolgozok, hogy legyen egy jobb görkocsolyám. Nem azért dolgozok, hogy legyen egy jobb autó, hanem azért dolgozok, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. És ezen felül Isten megáld engem anyagi javakkal, az nem bűn, de a szívem nem azért az anyagi javaké. Értitek? Ez a gondolkodásmód. Hogy nem azért dolgozok, hogy nekem legyen több, hanem egyszerűen szolgálják a családom felé, a gyermekeim felé, és a szükségben lévők felé. Ez a szabadság, amire el akar juttatni bennünket szellemben, Isten igéje, és ez a szabadság az, amikor valaki megkérdez, Uram, valóban meg kell ezt vennem? Valóban szükség van erre? Támogatod ezt? Vagy te más terveztél az én pénzemmel? Ugye ennek vannak szellemi szintjei, amikor ebbe lehet előre jutni az életben. Mind annyiunknak. No, következő 21. vers, ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Tehát ahol az embereknek, ahol az emberek az értékeinek a fókusza van, ugye a figyelme arra összpontosul. az a fókusz. Emlékszem rá, amikor a BUX megkötözött a katonai gazdasági tanácsot, és akkor úgy gondoltam, hogy megszaporítom a pénzt, építkezés előtt álltunk. Minden nem javaslom senkinek, azóta már többet tudok erről, saját káromon legalább tanultam. Képzeljétek el, hogy mivel az a célom, hogy a pénzem szaporodjon, és több pénzem legyen, minden nap többször néztem a BUX-ot, hogy jöttek a hírek interneten, hogy BUX hol tart, most megy lefele, megy fölfele. Számogat, na akkor ez nekem ennyi pénz jelent. Az első két hétben úgy szállhat a BUX fölfele, mint a húzat. Aztán a következő hétben meg soha nem látott, milyen pontra került a BUX, én megbuxtam. És eltörött az aggódás, hogy BUX, megy a BUX lefele, jaj, mi lesz a BUX-szal, mi lesz a pénzemmel. Hol volt az én kincsem? A tőzsdén. Hol volt az én szívem? A tőzsdén. Meg kellett belőle térnem, nyilvánvalóan meg is tértem, hála az Úrnak. Aztán figyeltem az Úrra, megkérdeztem Úrra, hogy akkor nem kell, megkérdezni, tudtam, hogy hol van a pénznek a helye. Tehát mit kell hova adni, mert nekem mondta az Úr, csak úgy gondoltam, még először bukszolok, aztán adok neki. Tehát előre tettem a pénzszerzést, aztán majd adokozok én, mert ha megáld, az jó bőséggel, aztán majd tudom én, mert Isten szerelme szólt, hogy mit kell és hol kell adni. Hát így van ez. Tehát ahol a kincsed van, ott van a szíved és a fókusz az életednek. Ott a biztonsági érzeted, ahhoz kötődik a szíved, azon jár a gondolatod. Az forog benned, az tölti el az életedet. Amit értékesnek tartok, arra figyelek, azzal megtelve a szívem, és az határozza meg az időbeosztásomat is. Tudjátok, olyan szánalmasak tudunk mi lenni, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, azt mondjuk, nincs időm az Úrra, mert most sokat kell dolgoznom. Nincs időm az Úrra, mert most sokat szolgálok. Nincs időm az Úrra, mert sokat kell tanulni. Nincs időm most az Urat tisztelni, vagy gyülibe menni, mert most vizsgára készülök. Tehát sok minden van. Hol van a szíved? A tanulásban, a munkában, az anyagi haszonszerzésben, ott a szíved. Ennyire egyszerű. Mert ott a szíved. De el lehet jönni egyébként Isten tisztelete is, és meg lehet telve az ember sokféle kötelékkel. A bensében, a gondolatai lehetnek terhelve, ott jár máshol az esze. Ugye azokban a helyzetekben, munkahelyén, családi dolgaiban, anyagi dolgokban. Ha a pénz a legfontosabb, annak a megszerzését helyezem középpontba, és ennek rendelem alá az időbeosztást is. Teljesen egyértelmű, csak végig kell gondolni, hogy az időbeosztás hogy alakul az embernek, és milyen kifogásokat szokott hozni, amikor nincs ideje az Úrnak szolgálni, az Úrnak adni a szívét, az életét. Milyen kifogásokat hozni, lehet a családod, lehet a gyereked. Sok minden lehet, az a szíved ott van benne, nem vagy szabad. Valamit birtokolsz, valami a tiéd. Az igen, még a feleség is azt mondja, valakinek felesége van, úgy gondolkodjon, mintha nem lenne. Ha valaki anyagi javakkal rendelkezik, úgy gondolkodjon róla, mintha nem lenne az övé. A szellemi szabadság nyilván ne váljon el, nem ezt tanítom. De csak az a szellemi szabadság, hogy nem a másiktól függ az életem, hanem Istentől függ az életem, és Isten kezében van a házasságom is. És akkor ha rosszul megy a sorom, vagy összeveszünk, esetleg a feleségem, vagy rosszul bánik a férje a feleséggel, akkor nem szakad el az Úrtól, hanem még közebb kerül az Úrhoz. Mert nem a feleség, vagy fér az Isten. Az életében. Nem tőle függ az élete. De itt anyagi dolgokra van konkrétan kiegyezve. Ha Isten az első az életemben, a pénzt eszköznek tekintem az Isten szolgálatára, és Isten szeretetének más emberek felé való megmutatására. Tehát akkor ugye egy fölszabadult szívvel tudok lenni, mert ahol van a kincsem, ott lesz az én szívem is. Ha szellemi szabadságra akarsz eljutni, akkor a szíved legyen az Úré, és minden javaddal, minden javammal gondolkodjak úgy, hogy Isten szolgálatára hivatott el. Hogy akár a családom felé szolgálják fele, akár testvérek felé szolgálják fele, nyomorultak, szegények felé szolgálják fele, ugye elsősorban a hitünk cserédei az első körünk, és azon kívül pedig, hogyha látsz egy koldust, annak lehet, hogy leszegényedett, mert részeges, alkoholista, de nincs mit ennie, akkor adj neki enni. Ha nincs mit fölvenni, és megteheted, akkor adj neki egy cipőt. És ne azon gondolkodj, hogy hát milyen nyúlt. Tehát kényszer is lehet valaki az életén, benne van a szükségben lévő, amikor kényszer alatt van, tehát egyszerűen egy pályára lépett az élete, és te meg van lehetőséged arra, hogy szolgálj felé a te javaidból. Hát ez a helyzet. A következő gondolatsor a 22. versből, verstől így hangzik. A testlámpása a szem, és ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz, ha tehát a benne lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? szokták mondani egymásra emberek, hogy de sötét vagy, vagy sötét egy alak. Megvan az oka, amikor megállapítják valakiről, hogy milyen sötét ez az ember. Ugye szokták azt mondani, hogy olyan butaságot csinál, olyan sötét, mint sötét éjszaka, hát nem látja, hogy amit csinál, az rosszra viszi. Na, ilyen az az ember, aki olyan sötét, mint az éjszaka, amikor az anyagi javakkal magának szolgál, magának tartja, magának birtokolja, és önmaga van a középpontjában. Ő is a kis pénze. Emlékeztek, volt egy ilyen sötét ember, a gazdag ember, a Lukács evangéliumában, ugye emlékszem, ott tanít Jézus róla, nagyon gazdagon termett a földje. Miért terem gazdagon valakinek a földje? Igen, mert egyrészt dolgozott vele, tehát kapálta, ültette, gondozta, és Isten megáldotta, megöntözte, napot adott rá, napsütést adott rá, kellett, ugye esőt adott rá, olyan körülményeket adott rá, hogy gazdagon bőséggel termett. Mit csinált ez a bolond gazdag? Csűröket építek. Mert hosszú időre ellátott engem Isten javakkal. Mit mond neki Isten? Igéje. Bolond. Még a mai éjszak elkérik lelkedet, akkor mit kezdesz ezzel sok anyagi javakkal? Ne így gondolok, hogy építs csűröket, tárod le a jövekhez esztendőig gabonát, aztán pedig adakozzál, segítsél, áruld azoknak, akik kevesebbet termett a földjük, tisztes és becsületes áron, add el nekik, hogy legyen lehetőség neki is enni. Gondolkodj így, mint Józsefnek a gondolkodás, vagy tudjátok, hogy ugye táplálta azokat, akiknek éppen nem volt, nem ingyen adta nekik, ne felejtsd el. Amíg tudtak fizetni, de fizettek. Aztán pedig, mikor már nem volt ugye anyagi fedezetre, akkor úgy is adott nekik segítséget. Tehát a testlámpás a szem. Na most itt erről van szó. Ugye a ókori gondolkodásmódban úgy gondolkodtak a tanítók, hogy a szemeden keresztül lép be a fény a testedbe. Tehát a szem az a kapu, amelyen keresztül a fény beáramlik a testedbe. Nyilván ezt a képet használja fel Jézus ennél a tanításnál, a tanításnak magyarázatánál. Amire nézek, ugye azzá válok. Amire figyelek, azzá válok. Nem tudom, ezt a Karácsony ének című filmet látta valaki, de a történetet biztos ismeritek. Ki írta a könyvet, Mónika? Charles Dickens, így van. Ő írta ezt a történetet. Nagyon szerintem jó a feldolgozás is, ha el tudsz vonatkoztatni a egyébként horrorisztikus elemektől, de alapvetően nem ez a lényege, hanem ugye egy álom, ugye álmot lát a fukar fösvény ember, aki olyan fukar, hogy karácsonykor zabkását eszik, tele van pénze, dugik van anyagi javakkal, és ő is zabkását eszik, ő is szegény, hidegben ül, vacok hidegben, egy pici kis szeletrakot csak a tűzre, mert sokba kerül. A fukar fösvény, és ugye meghalt a barátja, és akkor látja az elmúlt karácsonyokat, az idei karácsonyt, a jövő karácsonyt, és gyakorlatilag annyira sokkolja őt, hogy egyszer meg fog halni. Tehát látja magát, hogy meg fog halni. És minden vagyona ott marad. És mielőtt a pénze nézett, a pénz rabjává vált. Egy fösvény, kemény szívű, boldogtalan, kegyetlen emberré vált. És amikor pedig megnézte a beosztottjának a sérült gyerekét, nézte a családját, akik szeretettel fordulnak hozzá, azokra nézett, akiket Isten adott mellé, szolgálni feléjük, fölszabadult és boldog volt, nevetni kezdett, gyereket játszott, fölszabadult a szelleme. Tehát amire nézek, azzá válok, hogyha a néző, a szemléletmódom, a gondolkodásmódom az anyagi javak területén mozog, az köti le a gondolkodásmódomat, az enyém birtokolni, megszerezni, ezzel telik meg az életem, akkor ennek a rabjává válok. Ilyen emberi válok, ami ezen az úton, ami ezen az úton válhatok. A szem itt ugye nem csak fizikai szemet jelent, bár ugye mondtam, az ókorban úgy tartották, hogy a testbe ezen keresztül jön be a fény. A bennem lévő világosság határozza meg, hogy mire nézek. Ugye ez fordítva van. Tehát nem azt jelenti, hogy a szemen keresztül jön be a világosság az életemben, hanem a szemem attól világos, ami bennem van. Mert ami bennem van motiváció, arra használom a szememet, nyilván nem csak a fizikai szememből, de arról is szó van, hanem szellemileg is. Ugye, tudjátok, a látás Jézusnál, ugye a vakok szemének megnyitása, ugye fizikailag is megtörténik, de elsősorban mindenkire érvényes módon a szellemi vakság állapot, hogy fölismerjék az emberek az Isten szükséget, az Isten kegyelmét. Ugye megnyitsa a vakok szemeit, ugye ez az erőteljes profitai kinyilatkoztatás lett valóságáit az életünkben, hogy lássuk meg Istent olyannak, amilyen. Lássuk meg Krisztust, hogy ő mit tett értünk, és ő kicsoda. És lássuk meg az embereket is, és lássuk meg bennük az Isten ajándékát, az az életet, amelyet Krisztus meghalt, és szenvedett. Tehát ha a szívemben lévő világosság sötétség, akkor mulandó dolgok kerülnek életünk középpontjába, és a sötétség egyre nagyobbá válik az ember bensejében. Tehát a bensőben lévő világosság ugye a sötétség, tehát az anyagi dolgoknak szolgálok, az aggodalmaskodás, a holnap után aggodás, a több pénz, a vagyon, a jobb, a szebb. Nem mondom, hogy rossz, ha vesz egy új ruhát, egy új cipőt, veszel egy új mobiltelefont, tehát ne érts félre. De ha ez teszek téged boldogá, ez a fókusz, én emlékszem rá, tínédzser koromban vettem egy Adidas cipőt, és úgy aludtam el, hogy látettem a dohányzó asztalra, néztem a Adidas cipőt, hogy olyan jó, hogy van nekem Adidas cipőm, és azzal aludtam, fölkeltem, és olyan Adidas cipőm is, hogy hajra boldog vagyok az Adidas cipőtől. Szóval eljött az idő, szétszakadt, akkor megvartam az Adidas cipőmet, hogy még javítsuk, jön az Adidas cipőm, aztán kiszakadt a talpába, és a torzion rugó, de még ilyenkor megragasztam az Adidas cipőmet, aztán végül ki kell dobni a kukába az Adidas cipőmet, és végül is minden örömöm, boldogságom kukába került az Adidas cipőben együtt. Hát ez az igazság. De gondolj végig, ha neked az a boldogság, hogy vettél egy új mobiltelefont, vettél egy új autót, van új házad, szépen kifestetted, vagy kicserélted az ablakot, vagy vettél egy új szemüveget, hogy jobban láss. Na, mindegy. Mert hallgattad a tanítást. Értsd meg, ezek mind romlandó dolgok, és ezeknek a romlásával romlik meg az örömöd is. Romlik meg a reménységed is. Isten ettől akar megkímélni. Persze én háladással azzal, hogyha tudtál egy új dolgot, köszönj meg Istennek, mert ő mobiltelefont, küldj SMS-t, kívánj áldást vele, küldj igéket az embereknek, építsd a kapcsolatot vele, baptizmus, amely összeköt. Tehát használd Isten, használd áldásként. Érted? Ne csak azért vegyél neked, jobb legyen, meg a másiknak is olyan van, hanem tényleg hasznosság szempontjából hozzunk döntéseket az anyagi dolgokban, hogy haszon legyen abban, ne, hogy rendelkezzek vele, birtokoljak vele, az enyém, eldugod, meg ne karcolódjon, tudjátok, ezek szoktak lenni, hogy leragasztják mindenfelől, alufóliával, meg mindennel, hogy végre. Ezek használati tárgyak. Azért vannak, persze nem azt mondom, hogy trehány módon kell, ugye Imi miatt mondom ezt, aki nagyon ugye, fontos neki, hogy vigyázzunk a dolgon. Igen, vigyázzok rá, hogy hosszú távon tudjam használni szolgálatra, áldásra. Értitek, nem felhőtlenségről beszélek itt. De értsd meg, ha benned lévő világosság sötétség, akkor a sötétség csak egyre nagyobb lesz az emberben, és ez fokozódik. Viszont a bennem lévő világosság jelen van, és valódi világosság, az gazdagodni fog, mert ez egy szemléletmód. És megtapasztalod az áldást, vagy a szabadságot. Tudjátok, nekünk is, hogy a gyermekeink jöttek, azok megálló gyermekekkel, minden gyermeknél kimondtuk az Urat, Uram, ő a tiéd. Nem mi birtokoljuk a gyerekeinket. Őket elhelyezted nálunk, és olyan kegyelmet adtál nekünk, hogy kiválasztottál minket, hogy mi legyünk a szüleik. És tudjuk, hogy gyermekeink csak egy ideig lesznek velünk. Néhány évtizedre bíztad ránk. És egy napon majd el kell őket engedni. Persze akkor is a gyerekeink lesznek, de elindulnak a saját életútjukon. És akkor nehéz lesz. De muszáj. Na, tehát, és tudod, vigyázz a gyerekeidre, de ha nem tudod elengedni őket, akkor megtölt az aggódás, a félelem. Jaj, mi lesz a gyerekkel? Jaj, kicsik. Jaj. És akkor tudod, már megvillan a gyerek, már szaladsz is, már hajítod el a fakan alatt, vagy minden. Tehát nem tudsz mindig a gyerekkel lenni. Az Úr angyalai, ott van, azt mondja, hogy az Úr angyalt állít a gyermekeid mellé. Persze a lehető legjobb módon, legjobb szívvel, ugye vigyázzuk, óvjuk a gyerekeinket, de tudomásul kell venni, el fog menni óvodába. Sok gonosz, kis ördög közé. Megtanulja a sok gonoszságot, pedig én búrába tartottam. Ugye ez egy kihívás. Amikor a gyerekünk először ment ugye óviba, tehát a feleségem 2 hétig lelki beteg volt. De az is lehet, hogy tovább. Tehát tudjátok, hogy a gyerek sírt, akkor ugye a feleségemnek volt jó, hogy hát haza kéne vinni ezt a gyereket. Úgy sajnálom. Ez a gonoszovú néni, meg az óvoda. Nem neki való, nem az én gyerek. Hát én otthon is lehetne velem. Ugye persze nem a gyereknek volt jó, hanem a gyereknek lett volna jó, hanem az anyukának. Értitek? És aztán én voltam utána óviba, amikor csak tudtam. És akkor megoldott ez a probléma. Aztán mondták, anya vigyen. De anyád lehetett manipulálni, tudod? És kipréselt könycseppek, és anya szépen megágyult. Na de kit szeretünk ezzel, értitek? A gyereket szeretjük, Isten szeretjük, ajándéknak látjuk a gyereket, vagy magunkat szeretjük. És birtokoljuk azokat a személyeket, amiket ránk bízott Isten, de a házasságban is. Nem tulajdona ebből a szempontból a férfi a feleségnek, és a feleség is a férnek. Isten felelősséget helyezett a férj szívébe, hogy gondozza a feleségét. A feleség pedig tisztelje az ő férjét. Megvan mindenkinek a felelőssége, szerepe. De önálló személyek, ugyanis Isten előtt a végén mind a férjnek, mind a feleségének magáért kell számot adni. Nem bújhatok, amíg én azért nem szeretem Jézust, mert a feleségem gonosz. Azért fordultam el Jézustól, mert a férjem ilyen. Biblia mit mondja, mit mond azoknak a feleségeknek, akiknek a férje elhagyta az urat? Így van. Jó magaviseletükkel, szavak nélkül is nyerjék meg férjüket, akik elhajlottak az igétől. Tehát miért? Mert az Úré vagy. Nem a férjedé vagy. Elsősorban te az Úré vagy. És a férjed is az Úré. A jövendőbeli is, aki majd, ugye még együtt a férjed, aki lesz neked, az is az Úré. Amen. És a feleséged, aki neked lesz, az is az Úré. Dicsőség Istennek. És jó, ha már most így gondolkozol róla. Ha összeköt Isten az életeteket, akkor is az Úré. Ilyen egyszerű jobb elfogva, mindenkinek magáért kell számot adni. És nem lehet a másik mögé bújni. És a másokat fel sem illő használni. Tehát nem birtokolnak minket a javaink, hanem mi rendelkezünk velük, és felhasználjuk azokat a mások javát munkálva Isten dicsőségére. Amen. Ez van a szívünkben. Nem a magunk dicsőségére. Nézzétek, milyen jó vagyok. Én vagyok a nagy adakozó, én segítek mindenkinek. Én vagyok a szuper, ugye, modern keresztény helpdesk. Rá mindig számíthatsz. Mindig. Ugyanis biztos, hogy van szükség arra is, hogy nemet mondj, és a prioritásaidban helyre kerüljenek dolgok, de azért az csak nem jó, mindig nemet mondasz. Jó, azt hiszem ez érthető. A világosság sötétség kérdés, a szív kérdés. A szívből indul ki? Tehát mik azok, amik elfoglalják az én szívemet? Hol van az értékrendem? Hogyan gondolkodok kapcsolatokról, személyekről, javakról, amivel Isten megáldott engem, és azért áldott meg engem, hogy szolgálják vele. Ez az elsődleges küldetése a földi javainak. Ugyanis semmi nem az enyém. Amen? Azon egyszerű oknál fogva, hogy semmit nem is viszek magammal ebből a világból. Tehát bármivel is rendelkezem, minden egy ideig van rám bízva azért, hogy szolgáljak vele, és ahogy hűséggel bántam az én rám bízó dolgokkal, úgy bízzák rám majd azt, ami valóban az enyém. A mennyek királyságában. Amen. Nem véletlen, hogy a rész végén újra följön, hogy keressétek először Isten országát. Mert az az ember tud így gondolkodni, aki Isten országát keresi először. Tehát ezekben a dolgokban is Isten országát keresi, az értékrendet, és olyan szabadságban benne, higgyétek el. Olyan, és akkor a görcs, tudom magamra, amikor megköti a szívét az embernek valami. Megjelenik az irítség, a harag, a féltékenység, és ugye ez a gonoszság, ez a sötétség. Olyan sötét lesz, mint az éjszaka. De ne így legyen, ugye? Hanem legyünk megtelve világossága, és a világosság egyre gazdagabban járja a szívünket, a szellemünket. Aztán folytatja az ige 24-es versben, Jézus tanításában, hogy senki nem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Olvastam valahol egy magyarázatban, hogyha valaki kettő dolgot néz egyszerre, előbb-utóbb megvakul. Tehát szoktuk mondani, ne kancsíts, fiam, úgy marad a szemed. Tehát gondolj bele, hogy így ketté áll a szemed, és úgy néz, akkor megvakulsz. Tehát pusztán ilyen egyszerű dolog van, hogy nem lehet egyszerre kettő felé nézni, mert az valahogy ki kell emelni a golyódat, és vagy ilyen csigatudod, ilyen. Tehát ugye lehetetlen, na, szóval ez lehetetlen, igaz? Hogy így normális esetben. A többi meggyógyítható. Vagy nem akarok senki felgúnyolódni, de szellemi értelemben igaz, és ez a magyarázat nagyon ilyen triviális példát hozott ebben, amit olvastam, hogy hát a fizikai szemeddel se tudsz kétfelé koncentrálni, hanem egyfelé nézel, és amilyen nézel, ugye arra azt látod. Tehát az, ahogy ez így van, úgy egy szellemi értelemben sem lehet. Tehát nem lehetséges, nincs olyan. De vagy az egyiket szereted, a másikat gyűlölöd, vagy a másikhoz ragaszkodsz, és az egyiket pedig elveted a te életedből, szellemedből. Fölhívom a figyelmeteket a 2007 másodikó 11-én elhangzott tanításra. 2007 másodikó 11-én. Azért, mert nem fog belemenni most a Mamon a mélyebb tárgyalásában, mert ez a külön egy órás, legalább egy órás eszmecserét megérne. De mivel erről már szó volt a gyülekezetben, a győzelme a konkurens szellemmel szemben, ez a tanítás címe, 2007. második hó 11-én, www.újremény gyülekezet tanítások link alatt megtalálható 2007 archív szekcióban. No, de mégis azért néhány gondolatot nézzünk meg ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy nem szolgálhatsz két úrnak. Tehát itt Jézus Krisztus beszél a szellemi világ két erőteljes pólusáról, két uralkodó szellemi valóságról. Az egyik szellemi valóság az élő Isten, ez ő király hatalmával és uralmával, a másik szellemi valóság pedig a Mamon szellem, az ő király uralmával és hatalmával. Döbbenetes egyébként belegondolni, hogy Jézus ilyen világosan ketté választani urat, egyik urat a másiktól, itt választja külön, és a negatív pólusba teszi a Mamont. Azt írják írásmagyarázók, hogy a Mamon a pénz, a vagyon megszemélyesítése, mint egy szellemi valóság megjelenése a Bibliában. A Mamon szellem hatalmát úgy gyakorolja az emberek világa felett, az az eszköze, az ő eszköze a kívánság. Tehát a kívánság az, amelyel a Mamon megkötözi, és uralma alá hajtja ma is az embereket. Éppen beszéltünk a nejemmel, hogy most a fórumban vártok egy csatlakozást, és akkor a fórumban töltöttek egy kis időt el, hosszabb időt, és akkor mondja, hogy teljesen le vagyok fáradva az egésztől, és hogy ilyen helyekre tényleg annyit jó menni, ami szükséges. Tehát van egy jó leárazás, meg tudod venni ezt a cipőt, a csizmát, jó áron, javaslom mindig szezon után, 50%-kal olcsóbb, vagy még valamikor 70-nel is legyél okos, azért tudod te megvenni olcsóbban, mert van, aki a kívánság szenvedélye hajt, meg hogy újabb legyen legjobb, az megveszi 250-300%-os áron, így te meg tudod venni 100%-osan, igaz, 50% van kiírva. Mindegy. Tehát ugye felállazom duplára is, leértékelem 50-nel, ugye ez ismerős. Na mindegy, tehát attól, mert valami olcsó, ne ugorjatok be, nézzétek meg az Ákeresőbe. Döbbenet egyébként, tehát egyik nagy áruház árult valamit nagy engedménnyel, és akkor ránéztem érdekeseképpen a interneten, hogy mennyi a terméknek a valódi ára, és olcsóbb volt, mint a leértékelt leárazott termék, amit árultak egyébként olcsóban hozzá lehet jutni. Tehát nagy vakítás. Ezért érdemes bölcsen végignézni, körüljárni, mielőtt valaki beugrik ennek. De mivel tudja rábírni az embereket a gonosz, hogy kivegye a zsebükből a pénzt? Hát a kívánság és a vágy. Igaz? Ezzel milyen erős hatalom? Milyen erő? Hogy az emberek nem gondolkodnak, nem tudnak józanok maradni, hogy várnak még két hónapot, és megmarad nekik 10 000 forintjuk, vagy 20, hanem beleugranak, és nekik az elsőként kell lenni, mert legjobb kell legyen, mert a baráti társaságban nekem meg kell mutatni, hogy mi is így éltünk, a legjobbat, a márkásat, és akkor ez megmutattuk, hogy új gatya, és el voltunk álljóval. Aztán mind kiukadt. Én meg aztán nem úgy is, mert egy-két motorbalesettel legyalultam, sok új nadrágomat, szegény édesanyám. Na, áldja meg az Úr. De az, akinek az Úr az Ura, és valóban Isten imádja, annak szabad a szelleme, szabad a szíve a kívánságtól. Miért fontos, hogy szabad legyen a szellem, ettől a Mamon szellemtől a szellemed? Azért, mert a Mamon szellem pusztulásba viszi az életedet. Ez pedig a 2 Péter 1.4-ben ki van nyilatkoztatva Isten igében. Az is ki van nyilatkoztatva az ige előtti szakaszokban, hogy Isten az ő hatalmát árasztja ránk, hogy megszabaduljunk a kívánságtól, amely a pusztulásért felelős ebben a világban. 2 Péter 1.4. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és az isteni természet, mikor megjelenik az isteni természet bensőjében, ezzel egyértelműen járni fog az is, hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Tehát ugye, mivel az egyik úrnak oda szántam az életemet, befogadtam az ő értékrendjét, övé a szívem, ezáltal nyilvánvalóan megszabadultam a másiktól. Mert 2 egyszer nem lehet szolgálni. És olyan nincs, hogy valaki az Urat is szolgálja, mert a kívánságait is szolgálja. Vannak pozitív irányú kívánságok. Végig lehet nézni a Bibliában, amikor megnézed, rákeresed ezek szókeresővel a kívánság kérdésre, hogy milyen pozitív irányú kívánságok jönnek a Bibliában elő, és mi az, amire jó vágyakozni és jó kívánni, és már is meg lehet nézni, hogy a szív állapotában hogyan állok. Mondom, ott a tanításban hosszan lehet erről hallani, meg igéket is mondok még, aki tanulmányi szeretné ebben a témát. A Lukács 22.15-öt olvasom, és nézzétek meg, hogy mire vágyott Jézus. Jézusnak is voltak vágyai. A vágy önmagában nem rossz. Lukács 22.15. Tehát Jézusban is voltak vágyak, neki is voltak vágyai. Tehát az, hogy neked vannak vágyaid az önmagában, tehát a vágy az nem egy üldözendő dolog, a vágyak inspirálnak téged. Ugye, a hajtó erő a vágy az ember életében. Tetre sarkal, tetre ösztönöz, kimozdít a vágyakozás. És helyén való dolog az, amikor az emberben Isten szerinti vágyak vannak, hogy azok beteljenek, és hogy az élet fájává legyenek. Ahogy a példabeszélgetésben olvassuk, Lukács 22.15 így hangzik, és ezt mondta nekik, mármint Jézus, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Majd talán valamelyik úrvacsoránál bővebben beszélek rá róla, a zsidó liturgia, a páska ünneplés, vagy eukarisztia az úrvacsora témája. És olyan érdekes volt, hogy Jézus, amikor, tehát a zsidó kultúrában az úrvacsora az úgy történt, hogy énekelték ugye a halér zsoltárokat, megmondta, hogy mikor mit kellett, volt egy liturgiája, aztán a kehelyt, első kehelyet megtörték, és ittak belőle, megtörték a kenyeret, és aztán jött a második kehely, ott mártogattak ilyen zöldségeket szaftba, a szószba, ott adta valószínűleg a falatot Jézus ugye Júdásnak, és a harmadik hely volt az, amikor szerezte Jézus az úrvacsorát. És akkor már valószínűleg Júdás nem is volt ott. És akkor a harmadik hely után hozták be a páska bárányt, mint egy fő fogása volt. És akkor Jézus, akkor a páska bárány, amikor ott az asztalom, akkor mondja el, ugye, az úrvacsora szeretésnek, itt ez a kenyér az én testem, majd megtöltött értetek, a pohár meg az én vérem, az új szövetség. Essel kegyétek valamilyen szerűszátok az én emlékezetemre, és ott volt a bárány, a megöletett bárány az asztalon, ami ugye a bűnökért és a szabadulásra emlékeztetve volt az asztalon. Tehát Jézus vágyakozott a tanítványaival együtt lenni, gyakorolni a szellemi közösséget, az Atya előtt, az Atya szín előtt vágyott. Isten szerint való vágyak. Nézzük meg, mire vágyunk. Hogy valóban világosság van-e bennünk, vagy még vannak bennünk homályos foltok, amiben szükség van Istennek kegyelmére, hogy szabadítson bennünket föl. Valóban vágyakozunk-e például az úrvacsorán együtt lenni a testvérekkel? Nekem mindig olyan döbbenetes, mikor valaki elmegy az úrvacsoráról. Mi ugye gyülekezeti órán gyakoroljuk az elkötelezett gyülekezeti tagokkal az úrvacsorai közösséget, mint ahogy Jézus is tette, ugye, ahogy szerezte. És döbbenet, hogy fontosabb benne maradni a bűnben, vagy a elköstelenségben, mint az a vágy, hogy megszabaduljak a bűneimből, helyreálljon az életem, és a testvéri közösségben és az Istennel kapcsolatomban ott legyek. Igaz? Jézusban ez a vágy volt, hogy az atya előtt együtt megegye a húsvéti vacsorát az ő tanítványaival. Aztán nézzük meg Pál apostolt, a Filippi levél első rész, 23-24-es versek. Filippi 1, 23-24. Azt mondja Pál, szorongat ez a kettő. Vágyom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Tehát látjátok, Pálban az elsődleges vágy az volt, hogy Úr Jézus, Damaszkuszba színőszín láttalak egyszer, mikor elragadtattam, ha még láttam Mennyországot, láttam az Édenkertet, a paradicsomot, és ott kibeszélhetetlen szavakban szóltál hozzám. Ezt tudom mondani, olyan hatása volt rám, hogy ezt szavakban nem lehet önteni. Ó, Uram, milyen lesz, amikor színőszín láttalak téged, ott leszek veled, mikor megölellek téged. Ó, Uram, erre vágyom legjobban. És akkor kapcsol, de arra is vágyom, Uram, hogy mikor itt vagyok, eredményes munkát adj nekem. És ha úgy látod, hogy emberek szabadulnak meg, és a gyülekezet épül, és erősödik, és növekszik, tudok szolgálni feléjük, együtt lehetek velük, akkor inkább maradok, Uram. Szóval ez a kettő viaskodik bennem. Ugye kétféle vágy. Vágyakozás, és ez a jó, együtt jó. Tehát vágyakozom az Úrral lenni, mindenkor vele lenni, de vágyakozom arra, hogy a szolgálatban benne legyek, és hasznos eszköze legyek Istennek. Egy idős nénivel találkoztunk nem régen, és úgy közeledett a hazaköltözésnek az ideje, és akkor mondta, hogy úgy vágyik már hazamenni az Úrhoz. Másik pontatában úgy szeretném, hogy a fiam megtérne, még nem az Úré. Hogy megerősödjenek az én unokáim, akik az Úré már. Úgy imádkoztam, aztán bizonyossá tettem itt a mellettem lévő asszonynak a kórházában, hogy megtérjen. Bizonyossá tettem az ápolónőnek is, hogy megtérjen, megismerződött, látod? Tehát ez az igazi. Amikor a hívemben ez a kettő vágy együtt van meg, mert tudjátok, defektes módon lehet bennünk az, hogy már vágyom kilépni ebből az egészből, hátadni az egészet, megszabadulni innen, hazamenni az Úrhoz, minden bajom megszűnik, nem kell semmilyen foglalkozni, és kész. Ugye hát ez nem az a vágy, ami a Bibliában benne van, hanem az a biblikus és egészséges szív, amelyben a kettő együtt van benne. Tehát nem heróton van a tesóktól, és azért inkább menekülök az Úrhoz, hanem ez igazság, mert van így, nem? De lehetek nem fordult még elő? Hogy azért szeretek volna hazamenni, hogy minden problémától megszabadulok a Földön. Vagy néhányan szorványosan borogatnak. De ez nem igei, tehát ez a helyzet, hogy ezt leplezve azon a szívünket, ez sokszor keserűségből, menekülési vágyból, nem az Úr szerint való vágyakozás. Az Isten szerint való vágyak jó motivációkat hoznak az életünkben, és mindig arra serkentenek bennünket, hogy szolgáljunk az emberek felé, emeljünk másokat. És a napon úgyis befutunk a célba. Emlékszem, még egy utolsó kép jön most be nekem, a könyvszolgában lehetett kapni a Moody-nak az életét, és az utolsó fejezet a könyvben, aztán csak a igényedetései vannak benne, hogy elérkezett az én megkoronázhatásom napja. Ezt többször idézem, én nagyon mély hatással volt rám, fiatal keresztényként olvastam. És azt mondják róla, hogy tudjátok, ebben a tusában volt, hogy ki fog lépni az életből, és tudjátok, így közelnek a elközéshez, sokszor jobban érzik magukat egy ideig, jó frissességet éreznek, és aztán pedig elmennek, és mondják róla, hogy már úgy volt, hogy akkor el fog költözni, azt mondja, Úr, elérkezett az én megkoronáztatásom órája, át fog lépni, és az Úr megadja nekem a győzelmi koszorút. Ez a bizonyossága volt. Szóval jobban lett, fölkelt, azt mondja, te lehet, hogy szolgálni kéne még, vinni előre a bibliaiskolát, menni az evangéliumot hirdetni, és akkor elkezdett tervezni a következő missziós útjait. Hát Billy Graham, tudjátok, egyébként betegsége is van, de még mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne szolgálni az Urat. De már kérdezték tőle, hogy bírja a betegséget. És akkor nem arra mondta, hogy jaj, így meg úgy, azt mondja, úgy vágyom már az Úrra lenni. Vágyom már őt meglátni, az én Uramat. Hogy ez a vágy töltött előtt is. De tudom, hogy aktivitás ott van, érted, írja, megy, ami elé van, azt mondja, mindig arra szállni, hogy emberek megmeneküljenek. Isten emberei ebben a mélegben van a szellemük, a szívük. És gondolj bele, nem vágytok semmi másra. Sem Moody nem vágyott másra. Pál se vagy más, nem az, hogy úr, jól egy új saru, egy új szamár, egy új köntös, egy új könyv. Tehát értitek? Szóval legyen egy új, mit tudom én, micsodám, most divatos a vasatgallér, és akkor abba szeretnék. Tehát nem érdekelték ezek a dolgok. Nem érdekelték a dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy holnaptól élj a topis, és akkor te vagy a szerzetes. Tehát nyilván ugye az se jó, tehát értitek, hanem ezek eszközök, Isten megadta, háladással élünk velük, de tudjuk, hogy ezek mulandók, ezek ideigvalók, ezek elnyúlnak, elromlanak. Annyi értéke lesz mindennek, amivel tudok szolgálni az emberek felé, hogy használja az Úr ezeket a dolgokat arra, hogy emberek megmeneküljenek, gyógyuljanak, szükségében legyenek töltve. Amen. És ez a szellemi szabadság állapota, amikor ez a kettő vágy van az emberben. Az Úr után vágyakozik, hogy vágyakozik arra, hogy szolgáljon, szeressen, testvérek felé szolgáljon, az elveszettek felé szolgáljon. Ez a szellemi szabadság állapota. Na most ehhez képes lehet akkor végig gondolnunk, hogy hogyan rendelkezünk azzal a világossággal, amelyről itt Jézus Krisztus tanít. És hol tartunk ebben a szellemi szabadságban? Hogy mi az, ami kihívás még az életünkben, az Úrtól, és mi az, amit jó lenne letenni. Szóval, Uram, itt van ez a dolog, ez még köti a szívemet. Ezek az aggodalmak vannak a szívemben. A fókuszba ez került az elmúlt időszakban. Sok minden lehet az életünkben, ami úgy átvette a helyét, hogy betölt a szívünket a Krisztus iránti szerelem, szenvedély, vágyakozás, hogy a szolgálat, a testvéreinket és szeretet, a szükségben lévők felé való szolgált készség iránti vágyakozás helyett. Szabad ember az, akiben ezek a vágyak vannak benne, és ez a szellemi világosság van benne. Amen. Szabad a mamon szellemétől, a kívánságtól. Nem érez vásárlási kényszert. Akkor ez, amit akkor tényleg szükséges. Tud várni vele, nem rohan sehova. Nem űzi, hajtja a vágy. Nem űzött. Mert tudjátok, az újabb után újabb kell, és a még újabb után még újabb kell. Erről szól ez a világ, ez a szellemi mechanizmus. Így van beállítva. Még kapcsolatokban is az újabb után újabb kell. És még újabb kell. Mert akkor leszel boldog, ha azt megkapod. És ha azt megkaptad, majd ha azt megkapod. Nem igaz. Hazugság. Amikor Istennek szolgálsz, és ő az Urad, akkor ez a vágy van a szellemben, a szívedben, amit látsz Pál apostolnál. Látunk Jézus Krisztusnál. Látunk ugye Isten szolgáinál, akik megértették, és megélték ezt az igazságot. Lehet megélni ezt az igazságot. Nem kell Pál apostolnak lenned ahhoz, hogy te megéld, hogy te kimaradsz ebből. Lehet a tiéd. Mert Jézus ezt neked is mondja, és nekem is mondja. Amen. Imádkoznánk most, jó? Imádkoznánk, és két lépésben tennénk ezt. Először szeretném, hogyha tudnánk egy mérleget készíteni. Végig gondolni, Isten előtt meg így hallgatod az igét, ugye. Hallgattuk az igét, és vettük az igét. Ugye ez ugye egy világosságot hozott Szent Szellem által. Megvilágította a mi szellemi épületünket, otthonunkat, bensőnket, és ha vannak olyan dolgok, amik nem odavalók, amik akadályozzák azt, mondjuk, hogy Istennek engedelmeskedjünk, vagy az Urat kövessük, akkor azokat haigáljuk ki. Mondjuk meg, Uram, leteszem a kezedbe. Neked adom. Hogy elengedem, lemondok róla. Nincs erre szükségem. Érzem, hogy a szíved megköti. Nincs itt az ideje ennek a dolognak. Elengedem, leteszem. Nem ezen aggodalmaskodok. Felét fordulok. Szeretném, és akarom, hogy felszabadulj a szívem arra, hogy mások felé szolgáljak. Az a vágy legyen bennem a közösségre, veled, közösségre, testvérekkel áldásá lenni mindaz, amit kaptam mások számára. Jó? Csendesedjünk most el így, és először így egy kicsit engedjük Isten lelkét, hogy ilyen lelki-szellemi leltárt csináljunk.